ha emlékeztek, talán múlt szerdán a babzsák élet, hogy el vagyunk rejtve, aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugoszik az. És Isten hív minket erre a rejtek helyre, a babzsák életre, és ez a mi életünk, ez a mi életünk, ez a mi életünk. Ó, de jó, de jó, de jó. Micsoda életet kaptunk az Úrtól. Micsoda életet. Oké, mondjuk azt háromra, hogy tanítvány vagyok.
Tanítvány vagyok.
Oké. Így van, tehát csak így, csak szívből. Egy, kettő, három. Oké, még egyszer. Egy, kettő, három.
Tanítvány vagyok.
Oké, mi a szlogenünk? Egy, kettő, három.
Többet.
Oké, látok bizonyos szánkat, amik nem mozognak. Emlékeztek, mikor így verset kellett egyszerre mondani az iskolába? Így egy adi verset egyszerre kellett, és nem tanultad meg a verset. és mondták, és te próbáltál úgy mozgatni, hogy úgy tűnjön. Legalább ti nem vagytok képmutatók. Így van, nem az, hogy csak mozgatod, és nem tudod, hogy mit kell mondani. Nagyszerű, nagyszerű. Oké. Okay. Tanítvány vagyok, tanítványok vagyunk. Vadállatok. Vademberek. Igen, a tanítvány életnek van egy abszolút egy többet. Hogy mondjuk ezt a többet? Többet, többet, többet. Hogy mondjuk ezt?
Többet.
Zsolti, hogy? Vadember, hogy mondja?
Többet.
Oké, oké, köszönjük. Oké, Liza, ide jönnél, kérlek, a színpadra. Semmi módon nincs ez. Előre megbeszélve egy részese. Múltkor evangelizáltunk együtt a Dugonics téren, és oda mentünk egy lányhoz, és kérdeztem előtte Lizát, hogy Liza, most akarsz te beszélni? És Liza azt mondta, jó. És aztán mondtam a lánynak, hogy szervusz, szia, van egy örömhírünk. És nézett, meglepődve, érdeklődve egy módon, és aztán Lizát bedobtuk a mély vízbe. Oké, Liza, akkor mondd el az örömhírt, mondtam. És Liza kedvesen és határozottan elmondta az evangéliumot, és aztán a végén megkérdezte, hogy szeretnéd-e elfogadni Jézust megváltódnak, és volt egy kis szünet, ahogy a lány várt, és Liza azt mondta, vagy esetleg túl sok volt, amit mondtam? És a lány azt mondta, hogy dehogy, akkor szeretnéd Jézust megváltódnak elfogadni? És a lány azt mondta, igen. És csak azon tűnődtem, Liza, elmondanád nekünk az evangéliumot? Csak tényleg, tehát mi az evangélium? A dicsőséges evangélium, a kegyelmi evangélium elejétől a végéig. Mint hogyha nem hívők lennénk. Jó?
Okay. Egyedül lettem.
Igazad van, mert együtt evangelizáltunk, tehát itt vagyunk melletted, így van.
Imádkozz értük közben. Ha gondoljátok, akkor így kezdjük az elején, hogy tényleg csak az életünkben van egy nagy kérdés, hogy miért vagyunk itt, hogy mi a lényege ennek, hogy egyáltalán van-e értelme annak, hogy ide jöttünk. És csak vannak gondolatok, van sok elképzelés, evolúció, különböző kitalált vallási dolgok, hogy egy tojás az egész föld, és hogy ki kelt egyszer, meg ilyen hülyeségek, de ezek úgy gondolom, hogy egyik sem hihető. És hogy csak mindannyian kíváncsiak vagyunk, hogy tényleg, hogy miért van ez, és hogy honnan. És csak tényleg, hogyha konkrétan határozottan bele akarunk csapni, akkor mondhatjuk azt, hogy van valaki, aki személyesen ezt az egészet megteremtette, és csak tényleg, hogy ő személyesen ismer minket, és hogy ő Isten. És az elején megteremtette az egész földet, és utána az embert is. És utána, miután megteremtette az embert, az ember úgy döntött, hogy egyedül is boldogul. És csak ez egy elég furcsa gondolat volt, mert hogyha tudna egyedül boldogulni, akkor egyedül is a semmiből előhozhatta volna magát. És utána, mivel Isten tényleg csak annyira gentleman, és hogy ő azt mondta, hogy rendben, szabad akaratod van, viszont mindannyiunkat keres, és szeretné ezt a kapcsolatot így visszahozni velünk, és neki volt erre egy tökéletes terve, és csak elküldte az ő fiát hozzánk, és az ő fia annyira szeretett minket ő is, hogy ő vállalta, és csak amikor ránézett a földre, mondhatta volna azt, hogy ez hülyeség, miért jönnék le a mennyei dicsőségből ide, erre a kis helyre, de az ő szeretete ennél több volt, és ő meghalt értünk a kereszten, és ez azért különbözik attól, mikor valamelyik bűnöst kivégezték a kereszten, ő bűnös volt, ő nem Isten volt, és végül is annak nem is volt értelme, hogy őt ott megölték. Viszont Isten azért küldte el az ő fiát, hogy a halált legyőzze, és ő legyőzte értünk a halált, úgyhogy ő teljesen szent volt, tiszta, bűntelen, és hogy ő ezt vállalta értünk. Gondolom, az ima részt az önnek.
De lehet, hogy mehetsz a döntésre.
Talán ebből következően a legfontosabb döntés az életünkben, hogy ezt elhisszük-e. És csak úgy gondolom, hogyha nem hisszük el, akkor kereshetjük még. De én még nem találkoztam másik lehetséges variációval. Mindegyikben van egy kis hátulütő, egy kis apró betűs rész. De Istennél tényleg nála nincsen ilyen. Ő megmondta, hogy minden a javára van annak, aki ő benne hisz. És hogy csak ő határozottan megmondja a dolgokat. És hogyha ezt a döntést így szeretnétek elfogadni, akkor csak a szívetekben elmondhatjátok, hogy Jézus, én tudom, hogy bűnös vagyok, én tudom, hogy szükségem van csak rád, szükségem van, hogy a szívembe költöz. Köszönöm, hogy meghaltál értem, és csak elfogadom, és hiszek benned, és kérlek, gyere az életembe, és változtass meg. És miután ezt elmondtad, utána csak Isten tényleg ott lesz az életedben, és tényleg csak minden a javadra lesz, és meg fogod látni ennek a következményét, és csak tényleg ez csodálatos, És utána nem úgy lesz, hogy nem beszélgetsz vele, és hogy szent leszel utána, és vagyis persze, szent leszel, mert ő utána nem fogja számon tartani a bűneidet. Viszont nem el fogsz bukni, de annak is lesz értelme.
Köszönjük, Liza, milyen nagyszerű tanítvány, milyen nagyszerű tanítvány az evangélium. Úgyhogy erről szeretnénk ma beszélni. Itt van mögöttem ez a tábla, amint nevek vannak ráírva, és arról szeretnék ma beszélni, hogy miért beszéljünk az evangéliumról. Miért hirdessük az evangéliumot? Miért mondjuk el a jó hírt? Miért nyerjünk lelkeket? Miért osszuk meg a hitünket másokkal? Miért beszéljünk Jézusról? Urunk, csak kérünk téged arra, hogy ahogy itt vagyunk előtted, csak továbbra is taníts bennünket, és vonj magadhoz, és kérlek arra, hogy nyitogasd a mi szívünket, és juss el a szívünk mélyéig a te igazságoddal Jézus nevében. Amen. Miért keressem a lehetőséget? Miért imádkozzak nem hívő családtagjaimért, édesanyámért, édesapámért, gyermekemért, gyermekeimért, rokonaimért, szomszédomért, szomszédaimért, munkatársaimért, barátaimért? Miért imádkozok, hogy az ő megtérésükért, miért szóljak őről a bátran, miért hirdessem a kegyelem evangéliumát, miért osszam meg másokkal, miért legyen ez az elmém előterébe, a szívem mélyébe, miért legyen bennem egy sürgősség, egy vágy, hogy lássak embereket Jézushoz fordulni, hogy lássak embereket megtérni, hogy lássak embereket Jézus Krisztus mellé és Jézus Krisztushoz jönni. Miért tegyem ezt? Oké. Az első, 4 egyszerű pontunk van ma. Az első, az János 3.16-ban van. Kérlek, nyisd ki ott a Bibliádat. János 3.16. János 3.16, és felírtunk neveket erre a táblára, azért, mert a szívünkön vannak ezek az emberek. Ezek az emberek családtagok, rokonok, szomszédok, munkatársak, barátok, akik az elveszettek kategóriába tartoznak. Istennél elveszettek. Naponta 140 ezer ember hal meg ezen a földön. 140 ezer ember. János 3.16 adja az első okot, amiért bátran szólhatunk Jézusról. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hogy azért, mert Isten szereti az embereket. Mert Isten szereti az embereket. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az úgy szerette, motiválta Isten egész megváltó tervét. Ez volt a motiváció a mögött, hogy Jézus eljött a földre, hogy úgy szerette Isten az embereket, kicsiket, nagyokat, gyerekeket, középkorúakat, időseket, betegeket, egészségeseket, gazdagokat, szegényeket, feketéket, sárgákat, fehéreket, mindenfajtát. Úgy szerette, hogy az egyszülött fiát adta, mert Isten szereti az embereket. Hogy mekkora ez a szeretet, hogy milyen ez a szeretet, valószínű soha nem fogjuk felfogni. Nem értjük meg. Ez Isten szíve. De azt tudjuk, hogyha szeretnénk egy módon megmérni és látni Isten szeretetét, akkor elég a keresztre tekintenünk. A kereszt az a hely, ahol Isten szerelme, őrült szeretete, szenvedélyes szeretete minden elveszett ember iránt, mert mindnyájan vétkeztünk. Mindnyájan bűnösek vagyunk, mindnyájan elveszettek vagyunk Jézus nélkül. Istennek az őrült szeretete utánunk jött. Jézus a halálba rohant. Isten eljött a földre, és úgy szerette a világot, hogy a halálba rohant az ő fia, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nézzünk a keresztre. És azt látjuk, hogy micsoda őrült terv, gondolj bele, Isten őrült. Ez egy őrült terv. Várjál, ez egy őrült gondolat, hogy Isten maga testet ölt, és Isten maga a kereszten meghal, mint egy bűnöző. Ez egy őrült gondolat. Biztos vagyok benne, hogy az angyalok csipkedték magukat, pofozták magukat, hogy valahogy felfogják. És azt mondták, ez őrültség, amikor hallották az Atya, Fiú, Szent Szellem örök tervét a megváltásra, a megmentésre, akkor azt mondták, ez őrültség. Isten, nem lehetne valami más? Nincs más megoldás, nincs B variáció, C variáció, hogy valami módon meg legyenek mentve az elveszett gyermekeid. És Isten azt mondta, ha lenne, használnám, ha lenne, adnám. Nincsen, nincsen. Az egyetlen mód, hogy én eljövök, emberré leszek, a keresztre megyek, és elhordozom a büntetést az ő bűneikért, mert fellázadtak ellenem, és az igaz bíró büntetése a saját fián van a mi bűneinkért. Nincs más. Isten úgy szerette az embereket, hogy nem akarta, hogy egy is elvesszen. Nem akarta, hogy egy is az örökkévaló pokolra jusson. Nem akarta, hogy egy is a gyötrelem helyére, hanem hogy mind megtaláltasson. 2 Péter 3.9. Mert Isten nem akarja, hogy bárki is elveszen, hanem hogy mindenki üdvösségre jusson. 1 Timóteus 2.4-ben Isten nem akarja, hogy bárki is elveszen. Úgyhogy elküldi a fiát, elküldi Jézust, úgy szereti a világot. Ennyire. Egy őrült terv, és berohan a halálba. Csak hogy egy picit érzékeljük, nem hiszem, hogy bármi módon tudnánk ezt leírni, vagy bármi módon tudnánk jeleníteni, csak aprók és gyenge lehetőségeinkkel, amik vannak. Ez úgy néz neki, mint a bíró, aki ott áll a katedránál, vagy az emelvényen, és elítéli a bűnöst az ő bűneiért, halálra ítéli méltán és joggal az ő bűneiért, mert megszegte az ő országának a törvényeit, utána leveszi a palástját, és lelép az emelvényről, és ő maga veszi át a bűnös helyét az ítéletben, és az ítélő helyen, és ő maga hal meg a bűnös helyett. Ezt tette Jézus. A bíró lejött a mennyből, a dicsőségből, és a bíró maga halt meg helyettünk, hogy aztán harmadnap feltámadván, utána elküldve a Szent Szellemét, kérlelje a bűnöst, hogy béküljön meg Istennel. Tudjátok, hogy ez van 2 Korintus 5:20-ban. Azt mondja, hogy mi pedig a Krisztus nagy követei vagyunk, vagy követei vagyunk, mintha Isten kérne általunk. A Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Ez azt jelenti, hogy amikor mi szólunk az evangéliumról, mikor beszélünk az embereknek Jézusról, mikor hirdetjük a jó hírt, és megosztjuk a hitünket, akkor Isten rajtunk keresztül szól, és rajtunk keresztül kérlel. És ez a szó, ez azt mondja, hogy Krisztusért kérünk, könyörgünk. Könyörgünk, kérlek, kérlek, béküljetek meg Istennel. Ez Veszli János azt mondta az kommentárjában, hogy kilátott még egy olyan bírót, aki lejön az emelvényről, és leveszi a palástját, és térden állva könyörög a bűnöshöz, hogy fogadjon el végre kegyelmet. Kilátott még egy olyan hitelezőt, aki oda megy az adósához, aki csődöt mondott, és nem tudott fizetni, és az adósát kérlelés, könyörög neki, hogy kérlek, kérlek, fogadd el a teljes fizetséget, mert ki van fizetve az adóságod. Isten kérlel, könyörög, kérlel minden egyes embert, hogy gondolja meg magát, megtérés, ez a megtérés, hogy gondolja meg magát, és hogy jöjjön ő hozzá, és fogadja el azt a bőséges kegyelmet és bűnbocsánatot, amelyet Jézus Krisztusban elkészített számára. Úgyhogy Isten, mert Isten szereti az embereket. Isten számára az emberek nem közömbösek, ő nem közönyös az emberek iránt. Ő szerelemmel szereti, ő mindent megtett, amit megtehetett. A keresztre rohant, hogy átvállalja a bűneinket. Róma 5 azt mondja a 6-tól a 8. versekig. Azt mondja, hogy bizonyára, azt mondja, mikor még Isten abban mutatta meg az ő szerelmét, hogy mikor még erőtelenek voltunk, Krisztus érettünk meghalt, bizonyára. Az igazért alig halna meg valaki. Ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Isten azonban abban mutatta meg az ő szerelmét, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Nem az igazért halt meg, nem a jóért, hanem az ellenségeiért, akik fellázadtak ellene, akik gyűlölik őt, akik azt mondják, hogy világ egyetem teremtője. Te, aki az én alkotóm vagy, te, aki előtt egy nap meg fogok ugyan állni, de én nélküled akarom élni az én életemet, és megyek, és semmibe veszlek téged, és a nevedet porba tiprom, mert amikor káromkodok, a te nevedet használom. Jézus Krisztus az ellenségeért jött, és az ellenségeért halt meg. Isten szereti az embereket. Úgyhogy így vagyunk, hogy ezen gondolkodunk, hogy Isten szereti az embereket. Ó, hogy ez ott legyen a szívünkben, hogy ezt értsük, hogy ezt lássuk, hogy ezt ízleljük, hogy ez megérintse a mi valónkat. És aztán a másik, amiért elmondjuk az embereknek az örömhírt, a jó hírt. Figyelj! Azért, mert mi szeretjük az embereket. Mert mi szeretjük az embereket. Mert történt egy csoda. Ez 2 Korintus 5:14. Történt egy csoda. Nem tudom, és nem tudjuk, hogy. De valóság. 2 Korintus 5:14. Mert a Krisztusnak szerelme szorongat bennünket. Hogy van egy késztetés, hogy van egy szorongatás, hogy a Krisztusnak szerelme szorongat bennünket, hogy hallaniuk kell, különben menthetetlenek, különben hogyan hihetnének, különben hogy menekülhetnének meg az eljövendő haragtól és ítélettől. Hallaniuk kell, és Krisztusnak szerelme szorongat bennünket. Hogy ez egy csoda, a Szent Szellem által, ez a Szent Szellem által van, figyelj jól, ez a Szent Szellem által van. Hogy hajdan közömbös voltál, és közönyös voltál az emberekkel. Nem törődtél azzal, hogy mi van velük. Nem törődtél azzal, hogy mi lesz az életükkel. Most azonban a Szent Szellem valamit tett, és nem vagy közömbös, és nem vagy közönyös. Persze a hústestünk miatt megvan a képességünk, hogy továbbra is érdektelenek legyünk, vagy közönyösek legyünk. De Krisztussal járva a Szent Szellem késztet, ne hallgass, szólj, állj fel, mondd el nekik, mondd el nekik, mondd el nekik azt, amit Isten tett. Mondd el nekik azt, hogy Krisztus meghalt, hogy elhordozza a bűneiket. Mondd el nekik, hogy ők elveszettek örökre, Jézus Krisztus megváltása nélkül. Mondd el nekik, hogy ők természet szerint a haragnak fiai, és ők, mivel áthágták Isten törvényét, ezerszer, ha csak megnézed a legalapabbat, a 10 parancsolatot, ne lopj, loptál valaha, hát nem sokszor, 3-szor, 4-szer, 5-szer, oké, akkor megszegted Isten törvényét, Isten erkölcsi mércét, hogy hívják ezt, tolvajjó, ne hazudj, hazudtál valaha, igen, de mindenki hazudik, oké, hazudtál valaha. Igen, hazudtam. Hogy hívják ezt? Ezt úgy hívják, hogy hazug. Oké, na most Isten, aki alkotott téged, teremtett, aki alkotta a világ mindenséget, adta az ő erkölcsi törvényét, mércét. Mi az ő mércéje, törvénye? Tehát hazug vagy. Tehát megszegted az ő törvényét. Nem egyszer. Igen. Jó. Akkor ne paráznák, hogy házasságon kívüli szexuális kapcsolat, hogy állsz ezzel. Oké, még hagyadjam hozzá. Jézus azt mondta, ha valaki kívánságnak okáért tekint egy asszonyra, vagy az ellenkező nemre, azzal már paráználkodott azzal az ő szívében. Ezzel hogy állsz? Oké. Tudod, ez nem az én törvényem. Én tőlem ez rendben van. Isten, az alkotód, a teremtőd ezt adta, megszegted ezt? Igen, hogy hívják ezt, parázna? Oké. Most hogy állsz ezzel? Istennek nevét hiába a szádra nevedd. Valaha káromkodtál úgy, hogy Isten nevét használtad. Hát igen, de hát mindenki teszi. Oké. Tetted? Igen. Hogy hívják ezt? Isten káromló. Tehát Isten, aki adta neked az életet. Isten, aki adta neked a létezést. Aki adja a kenyeret az asztalodra. Aki adja az esőt, adja a napfényt. Adja azt az örömet a szívedbe, adja a lehetőséget. Ő alkotott, nélküle nem lennél. És az ő nevét sárba tiportad sokszor. Oké. Hogy érzed magad? Hogy mit gondolsz? Csak négyet néztünk meg a 10-ből. Ha, amikor megállsz Isten előtt, mert meg fogsz állni Isten előtt, és Isten a saját törvényekén, saját törvényei alapján ítél el téged, vagy ítél meg téged, a saját törvény, nem a magyar állam törvényei alapján, hanem amit ő hozott, a világ mindenség alkotója, teremtője hozott törvényeket, amely alapján megítél téged. Ártatlannak vagy bűnösnek kiáltanak itt téged ezen törvények megtartása alapján. bűnösnek. Igen. Bűnösnek. Ez azt jelenti, hogy a mennybe vagy a pokolba jutnál. Pokolba. Ez akaszt téged. Ez akaszt a téged. Most hagyd mondjam el a jó hírt. A jó hír az az, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Hogy Isten nem akarja, ő nem akarja, ő nem akarja, hogy te valaha a pokolra juss. Ő úgy szeret téged, hogy nem akarja. Ezékiel könyvében Isten nem akarja a bűnös halálát. Ő nem akarja. Isten nem akarja. Éppen ezért Isten mindent, és mindent megtett azért, hogy te ne juss a pokolra. Ne juss. Ne juss a gyötrelem helyére. Ne juss az örök tűzre. Ne juss az örök ítélet és büntetés helyére. A bűneidért. Ezért küldt el a fiát. Az ő fia ezért jött el. Ez volt az egyetlen igazi oka, amiért eljött, a többi, az csak adalék. Hogy a kereszten, a te bűneidért, ezekért, amiket elkövettél, és az összes többiért, és még nem nézzük meg a 6 többi parancsolatot sem, és ezekért mind ő kapta a büntetést. Az összesért Jézus megkapta a büntetést az összes bűnödért. Elejétől a végig. Mindért ő kapta a büntetést. Mindért teljes, maximális büntetést kapott az összes bűnödért. És harmadnap feltámadt. És most azt mondja, én elhordoztam a bűneidet. A bűneidnek a büntetése volt én rajtam. Elvettem azokat az útból. Most jöhetsz hozzám. Jöhetsz hozzám. 2 Korintus 5:19. Isten, mert Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nekik az ő bűneiket. Még egyszer. Mert Isten volt az, aki Krisztusban megbékeltette magával a világot, nem tulajdonítva most már nekik az ő bűneiket, és nekünk adta a békéltetés igét. Krisztusért járván azért követségben, mintha Isten kérne. Tehát most Isten kérne általunk. A Krisztusért kérünk, most béküljetek meg Istennel. Mert Isten megbékélt veletek, mert Isten a saját fiát adta, ki elhordozta a bűneiteket, a bűneidet, mindent. Most te rajtad van a sor. Isten kérlel, könyörög neked, hogy fogadd el az ő kegyelmét. Gondold meg magad. Ismerd fel, hogy bűnös vagy. Ismerd el, hogy lázadtál a teremtőd ellen. És fogadd el azt a kegyelmet, amelyet ő készített számodra. És fogadd el bűneid teljes bocsánatát. Mit kell ehhez tenned? Felismerned, hogy bűnös vagy. És felismerned, hogy ő meg akarja bocsátani a bűneidet, és azt mondani, Isten, elismerem. Isten, jövök hozzád. Isten, elfogadom. Hiszek Jézusban. Meggondoltam magam felőle. Aki van egy csoda, hogy a szívünkön hordozzuk az embereket. Ez nem természetes, ha tudod, miről beszélek. Nem természetes. Ez természet fölötti. Nem is mindig tesszük. De növekszünk benne. És az ámulatos az az, hogy nem kell a szomszédba szaladnunk szenvedélyes szeretetért az elveszettek iránt. Mert a mi atyánk így szereti őket. Figyelj jól. Torri, D.L. Moody-nak a tanítványa ezt mondja, hogy hogyan lehet szeretetünk az elveszett lelkek iránt. Azt mondja, hogyha nem találod magadban ezt a szeretetet, ha nem találod magadban a szeretetet az elveszettek iránt, akkor menj Istenhez alázatban, és kérd, hogy a Szent Szellem által adjon neked szeretetet. És várhatod is, hogy ő adni fog. Uram, Uram, a szívem kemény. Uram, meg sem érint engem az a gondolat, hogy emberek az örök büntetés helyére mennek, pedig a bűneik ki vannak fizetve, mert te megtetted. Meg sem érint engem ez. Uram, kőszívű vagyok. De a Szent Szellem, az égésnek a szelleme, a tűznek a szelleme, Isten szenvedélyes szeretetét adja az én szívembe, emberek iránt. Jézus nevében kérlek erre, Uram, tedd ezt, hogy én is a te szolgád lehessek ő irántuk, ő feléjük. Aztán kettő. Jézus végtelen szeretete van az elveszettek iránt. Így a vele való bensőséges, folyamatos közösségben mi is megkapjuk ezt. Ez erről a babzsák életről szól, amiről beszéltünk az elmúlt hetekben. Hogy hol születik meg ez a szeretet, ez a csoda a szívemben, hogy én törődök Jézus karjainál, Jézus karjaiba, amint a fülembe súg. Figyelj, én szeretem őket. Elmondanád nekik, mit tettem értük. Elmondanád nekik, hogy várom őket. Elmondanád nekik, hogy kifizettem a bűneiket, és nem kell, hogy a pokolra menjenek. Elmondanád. Lennél egy hírvivőm, aki az örömhírt, a jó hírt viszi. Lennél egy munkásom. Ha emlékeztek vasárnap reggelre, a zaratni való sok, a munkás kevés. Mondja Jézus, lennél egy a munkásaim közül. Úgyhogy hozzámegyünk, és az ő szeretete megérint, az ő tüzessége, az ő szenvedélye, az ő törődése. Mert nem lehet az, hogy megérintem Isten szívét, amely szenvedélyesen szeret. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, és hideg, és közömbös, és közönyös maradok. Embertársak, felemlékeztek? Mester, még a legnagyobb parancsolat? Szeresd az Urat, a te Istenedet. Máté 22:37-39. Teljes szívedből, lelkedből, elmédből, erődből. És a második legnagyobb parancsolat. Szeresd fele barátodat, mint te magadat. Hogy ez az a fele baráti szeretet, amely nem közönös, amely nem közömbös, hanem ez a fele baráti szeretet. Ez a második legnagyobb parancsolat. És akkor megkérdezem, Uram, ki az én fele barátom? Emlékeztek? Ez egy másik helyen van az írásban. Lukács talán 10-ben, vagy 11-ben, vagy nem tudom hol. Oké, és Jézus azt mondja, egy ember Jeruzsálemből Jerukóba megy az úton, és rablók támadják meg, és kirabolják, és megverik, és félholtra verik, és ott fekszik félholtan a földön. Arra megy egy pap. Mikor meglátja őt, átmegy az út túlsó szélére, és megy tovább. Arra megy egy lévita, meglátja őt, kikerül, és megy tovább. Ki az én fele barátom? És arra jön egy szamaritánus, egy gyűlölt szamaritánus, és meglátja. és szánalomra indul az ő szíve. Nem közömbös, nem közönyös, félholtra van verve. Nem közönyös, nem közömbös a pokol felé, nem közönyös, nem közömbös, égő házban van. És én tudom, hogy ég a ház. És betörök az ajtón, és elmondom neki, és kézen fogva kiviszem őt. Nem közönyös, nem közömbös, hanem oda megy hozzá, leápolja a sebeit, olajjal megkeni, bekötözi, felteszi az összvérére, elviszi a vendég fogadóba. Aztán odaadja a fogadó, beviszi a fogadóba, kibérel neki egy szobát, és aztán másnap, mikor elmegy, odaad két pénzt a fogadósnak, és azt mondja, viselj rá gondot, és hogyha bármi többe kerül, akkor mikor visszajövök, kifizetem neked azt a többet is. Melyik volt az ő fele barátja? Melyik volt? Az, amelyik könyörült rajta. Az, amelyik könyörült rajta. Igen. Igen, az én kereszténységem, Uram. Hagy mutasson messze túl magamon, mert úgy szeretted a világot. Úgy szeretted a világot, és most Krisztusnak a szerelme szorongat. És aztán harmadikként a gondolatok, vagy az érzések, bocsánat, az érzések, tehát hogyan lehet ez a szeretet bennem, az érzések azok gondolatokból fakadnak. És azt mondja Torri, hogyha bárki elég hosszan elmélkedik Isten előtt a Krisztus nélkül valók nyomorúságán és elveszett állapotán, ha elég hosszan elmélkedik, gondolkodik Isten előtt, az ő elveszett és nyomorult állapotukon, akkor, és hogy mi az ő értékük Isten szemében, akkor mély vágy fogja követni ezeket a gondolatokat, érzések és mély vágy, hogy lássa az embereket megmenekülni. Megmenekülni, megtérni, üdvösségre jutni. Úgyhogy igen, ez, mert szeretjük az embereket, mert Isten szereti az embereket, mert mi szeretjük az embereket. Oké, harmadik, miért beszéljek róla, miért ne hallgassak? Oké, azért a harmadik ez, Róma 1.14. Róma 1.14, hagy olvassam. Fel ezt nektek, Róma 1.14. Azt mondja, mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak adós vagyok. Ez a harmadik, azért szólunk, azért szólj, azért szóljak, mert igazából tartozunk nekik ezzel. Tartozunk. Pál azt mondja, adós vagyok. Adós vagyok. Azt mondja, mindenkinek adós vagyok. Adós vagyok a görögöknek, adós vagyok a barbároknak, adósa vagyok a bölcseknek, és adósa vagyok a tudatlanoknak. Mi, kölcsön vettél tőlük pénzt, vagy hogy vagy te adósa? Nem. Nem érted, örök biztonságban vagyok. Nem érted, Isten megtalált engem. Nem érted a teremtővel, a teremtőmmel békességre jutottam. És közben rengetegen körülöttem soha nem találták még meg őt, és nem ismerik az ő szeretetét, és nem ismerik a megváltást útját. Ott tartozok nekik. Van egy tartozásom feléjük. Van egy tartozásom, hogy elmondjam nekik az örömhírt. Így járt Pál, nem csoda, hogy körbeutazta az akkori római világot. Nem csoda, hogy utazott fel, alá hirdette Jézust. Így gondolkodott, adós vagyok, adós, tartozok nekik is, nekik is, nekik is, nekik is. Nincs más választásom, mint hirdetni. Ez olyan, mintha egy erkölcsi kötelességünk lenne. Várj! Hogy néz ez ki? Tegyük fel, talán a Titanicot ismertek egy kicsit, de tegyük fel, egy hajó lángra kap, elkezd égni, nem tudják eloltani a tüzet, elkezd süllyedni. És tegyük fel, te vagy az egyetlen, aki tudja, hogy hol vannak a mentőmellények. Te vagy az egyetlen, aki tudja, hogy hol vannak a mentőcsónakok. És felkapod magadra a mentőmellényt. És van ott több is. És fogsz egy mentőcsónakot, és beugrasz vele a vízbe, és elhúzol. Szerinted bíróság előtt állnál? Azt gondolom, mert erkölcsi kötelességem. Az, hogy amikor valaki halálos veszedelemben van, és én tudok felőle valamit tenni, akkor nincsen. Akkor segítsek, akkor mutassak egy utat, akkor szóljak. Ez egy erkölcsi, egy adóságom van olyankor, mikor tudom a megoldást. Erkölcsi kötelességem. Hogy adós vagyok nekik ezzel. Adós. Mert nem csak, hogy tudom a megoldást, már én megmenekültem. Megmenekültem. Nem arról van szó, hogy majd visszarántanak engem, vagy valami. Nem, megmenekültem. Megmenekültem. Örökre. És a legnagyobb probléma, ami felől fájhat a fejem, az, hogy hogyan fizessem ki a jövő havi számlámat, de hogy Pásztor Balázstól hallottuk, mivel ez is Isten betakarása alatt van, mivel alájöttünk Isten rendszerének, ezért királyságának, ezért e felől se kell aggódnom. És lehet, hogy ő afelől aggódik, hogy hogyan fizesse ki a következő számláját, vagy afelől aggódik, hogy hogyan oldja meg a gyermekének az iskoláztatását, vagy bármi. És ezek valós problémák. De ezek olyan, mint az ujjunkon az apró vágások. Van egy sokkal nagyobb valós probléma. Egy sokkal nagyobb valós probléma, hogy Isten teremtményeként, Isten a teremtőm ellen lázadó állapotban vagyok. És ő kifizette az árat, ő semmissé veszi az én lázadásomat, és csak arra hív, hogy fogadjam el a megbékélt. Az ő nyújtja a békítő jobbját Isten, és most ebben az állapotban vagyunk. 2010, Isten Krisztus óta nyújtja a jobbját. Ő megbékítette magával a világot azáltal, hogy Krisztus meghalt a bűnökért. Nyújtja a jobbját. Emlékszem rá, 14 éves voltam. Debrecenben, egy tónál először hallottam az evangéliumot. Pont ezt mondták. Nem tudom, kik voltak, de pont ezt mondták. Azt mondták, elmondták az örömhírt, és elmondták azt, hogy Isten nyújtja a kezét, és hogy én az ő kinyújtott kezébe belecsaphatok. És nem érdekelt. Nem érdekelt. Nem érdekelt, de meghallgattam. De nem érdekelt. Mondtam, köszönöm szépen, viszontlátásra, és elmentek. Nem tudom, hogy ez pont melyik hónapban történt, de rá egy fél évre, vagy egy évre újból hallottam az evangéliumot. És nem érdekelt az elején, de újból, és nem érdekel, és újból itt, ebben a közösségben, Debrecenben, a Bibliaton. És aztán Isten megnyitotta a szívemet. És soha nem tudtam elmondani azoknak ott. Soha. Pedig még emlékszem, hogy gondoltam is, hogy valahogy el tudnám nekik mondani, hogy nem volt hiába. Hogy nem volt hiába. Vagy el tudnám nekik valahogy mondani, hogy folytassátok, folytassátok. Mert lehet, hogy arra gondoltak, hogy ugyan minek, hát nézd meg, csak elzavartak, vagy meghallgattak, és visszlátott mondtak. De hogy folytassátok, mert megéri. Mert az evangélium egy mag, amely ott van a szívben. És soha nem tudhatjuk, hogy mikor nő ki. Folytassátok, folytassátok. Én remélem, hogy ma folytatják 19 évre később. Remélem, hogy folytatják, mint hogy remélem, hogy én és te bátorságot veszünk, és megértjük, hogy Isten kérleli az embereket. És aztán befejezésül, és nyúlfarknyi időt hagyunk erre most, mert nem tudom, mert csak ennyi jutott. A negyedik pontnak mindig ennyi jut. Okay. Miért beszélünk az embereknek Jézusról? Mert Isten szereti őket, mert mi szeretjük őket, mert tartozunk nekik ezzel. És negyedik azért, mert a pokol valós hely. Mert a pokol valós hely. A pokol valós hely. Az örök gyötrelem helye. Valós hely. Tudod, ha a pokol nem lenne valós hely, Jézus nem jött volna el. Isten nem lett volna testé. Istennek nem kellett volna a keresztre mennie, és meghalnia. Ha nem lenne ilyen komoly következménye a bűnnek, és annak, hogy lázadó valaki a teremtője ellen, nem lenne örökké való következménye, hanem mondjuk, hát akkor itt a földön nem olyan jó az élete. Hát akkor itt a földön nem jönnek be neki annyira a dolgok, meg úgy nem lesz minden a javára, meg úgy nem olyan jó neki akkor itt. Akkor nem kellett volna ezt a szörnyű halált halnia. Nem kellett volna elválasztatva lennie az atyától, akitől soha nem volt elválasztva. De Jézus eljött azért, mert a pokol egy valós hely, és Isten nem akarja, hogy bárki is oda jusson. Figyelj, valaki ezt mondta, ezt hallottam. Azt mondta Jézus az evangéliumokban. 7-szer többet beszélt a pokolról, mint a mennyről. Úgyhogy minap este azt mondtam, elkezdem megnézni. És elkezdtem nézni Máté evangéliumát. És Máté evangéliumában 22-szer. Figyelj, 22-szer beszélt Jézus. A pokolról, a gehennáról, a gyötrelem helyéről, a külső sötétségről, a tüzes kemencéből, ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. Beszélt az ítélet napjáról, beszélt az ítéletről, 22-szer. Máté evangéliumban nem találtam a mennyről. Nem találtam. Nem néztem meg, de nem 22, nem. 3, 4, 5, nem tudom. 22-szer a pokolról. Szerintetek Isten komolyan veszi a pokol. Pokol szenvedését. Isten megteszem mindent, hogy ne jussanak oda az emberek. Isten mindent megtesz. Mindent. Mindent. Nem számít, ha ez a fiába kerül, azt is megteszi. Ha a saját fiába kerül, ő azt is megteszi, csak el ne vesszenek. Az örök tűz, mely az ördögnek és az angyalainak lett készítve. Mikor Liza megosztotta az evangéliumot, ott azzal a lányjal mondta neki, figyelj, nem kell a pokolra menned, nem kell. Az nem embernek készült, az nem embernek való hely. Az az ördögnek és az ő angyalainak készült, nem embernek való hely. Nem kell. Isten gondoskodott kiútról. Az ő fiában, Jézus Krisztusban. Úgyhogy befejezésként. Van egy kis listád, mint a, emlékeztek, a Schindler listája. Aki felkerült arra, az megmenekült. Van egy kis listád. Szülő, családtag, rokon, szomszéd. és említettük Vacsmanni, valami 70 embert írt fel az ő listájára, és imádkozott értük, és imádkozott, és kereste a lehetőséget, hogy megossza velük az örömhírt. Kettő kivételével megtértek. Várj, ha ez tényleg igaz, hogy van pokol, ha ez tényleg igaz, hogy van üdvösség és kegyelem szabadon, miért nem mondanánk azt, hogy tudod mit, imádkozni fogok rendszeresen. Áldozat ez, áldozat. Az áldozat az az, amit Isten hozott. Ez nem áldozat, hanem ez együttmunkálkodás Isten. Ez Isten munkása vagyok. Ez az, hogy kéz a kézben Jézussal megyünk előre az aratásba. És imádkozunk emberekért, és keresem a lehetőséget az evangélium megosztására. És aztán, amikor ott van az a lehetőség, akkor szólok bátran, nem félve emberektől, nem félve, ne attól féljetek, aki a testet megöli, hanem attól, aki a lelket, a gyánára tudja küldeni. Istent féljük, ember nem félünk. Istent féljük, és minket nem küld a gyehennára, de neki hatalma van. Istent féljük, és embert nem félünk, mert ég a ház, mert inteni kell őket. Ebben az értem, hogy intjük, hogy Jézus elvégezte. Jézus elvégezte. Isten kinyújtotta a kezét. Ó, nem, köszönöm, hogy ezt mondod. Nem. És visszamész. És azt mondod, Uram, én is ezt mondtam. Semmi meglep. Persze, a bűnös, a lázadó nem akar megbékélni Istennel. Persze, ha csak nem a Szent Szellem nem munkálkodik az ő szívében. Uram, adnál neki megtérést. 2 Timoteus 2.25, a megtérés Istentől van. Isten ad megtérést a szívbe. Abcsel 16, Isten megnyitotta Lídia szívét. Megnyitotta. Uram, tennéd azt, amit én nem tudok megtenni. Uram, tennéd ezt, és tennél engem olyanná, aki lelkeket nyer, aki szól te rólad, aki hirdeti, aki megosztja, aki imádkozik, aki kérlel, aki könyörög, és aztán ott van, és a, Uram, adj hűséget ebben, amint imádkozunk emberekért, hűséget a szívünkbe, tüzet a szívünkbe, és keressük a lehetőséget, és szólunk, amint együttmész valakivel a buszon, 10 évesek iskolába mentek, és ott megy egy osztálytársa buszon, vesd fel a témát, ugorj be, aztán majd Isten ott lesz veled. Azt mondod, ó, nem tudom, hogy kell ezt csinálni, várjál. A nagy küldetés. Mikor Jézus elküldött minket széllyel a világra, hogy hirdessük az evangéliumot, akkor nem ezt mondta, ímé én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. És ez nem csak azt jelenti, hogy jaj, de jó, ő velünk lesz, hanem ímé, amint szóltok róla, amint fogom a kezeteket, én sugok a fületekbe. Emlékeztek, amikor bíróság elővisznek titeket, ne aggódjatok, hogy mit mondotok. Ez mikor prédikálunk, szólunk róla, és fognak, és bíróság elé húzolnak bennünket. Jézus mindent lefestette. Azt mondja, ne aggódj, hogy mit szólsz. Nyisd meg a szád, és majd az én atyám megadja neked, hogy mit kell szólnod. És akkor ott vagy, ó, Uram, hogy csinálom, remegő lábakkal, lépj. Példaveszek 28:1, az igazak bátrak, mint az ifjú oroszlán. Igaz ember vagy. Örök életed van. Veszteni valód nincs sok. Uram, hit által lépek, és felvetem ezt a témát, és felvetem Isten dolgait, felvetem, hogy mit szól arról, hogy van-e halál az élet után az én osztálytársam, és felvetem neki, és Uram, te fogod a kezem, mert azt mondod, hogy ímé én veletek leszek. Minden napon a világ végezetig, és a Szent Szellem munkálkodik, és mi imádkozunk, és sírunk egy módon, és mi olyanok vagyunk, mint az Úr Jézus. Tanítványok, akiknek a szívén vannak emberek. Akiknek a szívén vannak emberek. És szólnak, és imádkoznak, és törődnek. És az evangéliumban élnek. Élnek, az örömhírben élnek. És járnak. Amen, amen. Köszönjük, Urunk. Köszönjük neked, hogy ezen a mai estén te nagyon határozottan bátorítottál bennünket. És Uram, az az imádságunk ma este. És azt mondjuk, mint akár Jeremiás mondta, Jeremiás 1:4-5-ben, Uram, de én ifjú vagyok, én fiatal vagyok, én nem tudok szólni. És te Jeremiás szemében néztél, és azt mondtad, ne mondd, hogy ifjú vagy. Uram, de én dadogós vagyok, mondta Mózes. És a szemébe néztél, és kialkotta a te szádat. Ne félj, és ne retteg. Mint Gedeon, de hát én vagyok a legszegényebb, és a legkisebb. Nem, de én küldelek téged, mondtad Gedeonnak. Nem, de én küldelek téged. Ne félj, és ne retteg. Az embertől, az emberektől féld Istent. Féld Istent, és élj bátran, bátran, Urunk, elvégeznéd ezt a drága munkát a szívünkben. Erre kérünk. Jézus nevében, hogyha itt vagy köztünk, soha nem fogadtad még el Jézust, megváltódnak, ő megment téged az ítélettől, a pokoltól, bűneid büntetésétől. Ő kifizette az árat, nyújtja a kezét, békességes kezét nyújtja, te csak elfogadod. Mondd azt neki most, fordulj hozzá, mondd azt neki. Istenem, én tudom, hogy bűnös vagyok. Tudom, hogy bűnös vagyok, annyiszor vétkeztem, te parancsolataid ellen. Köszönöm neked, hogy Jézus Krisztus eljött értem. A kereszten elhordozta a bűneimnek az összes bűnöm büntetését. Az ár ki van fizetve. És most én hiszek benned. Válts meg, ments meg, bocsáss meg. Szükségem van rád, megváltóra. Köszönöm neked, köszönöm. Jézus nevében. Amen, amen. Amen, énekeljük ezt a dalt válaszadásként.
Követlek én, bármilyen áron. kedves Uram, hallgass meg, imád. Vezess, tarts meg, használj és tölts be az életed.
Görögöknek, mint barbároknak, mint bölcseknek, mint tudatlanoknak adós vagyok. Azért, ami rajtam áll, én készen vagytok, hogy néktek is, akik Rómában vagytok, hirdessem az evangéliumot. Úgyhogy mondjuk ezt most. Azért, Uram, ami rajtam áll, én készen vagyok. Én készen vagyok, hogy hirdessem az evangéliumot. Én készen vagyok. Én készen vagyok. Én készen vagyok. Van egy történet az 1600-as évekből, vagy 1700-as évekből a moráviai testvérek Zinzendorf gróffal egy fantasztikus missziós ébredésben egyszer csak hívtak egy testvért, és megkérdezték, hogy készen vagy-e Grönlandra menni. És a testvér nem tudta, hogy hol van Grönland, vagy mi az. De azt mondta, Uram, én készen vagyok. Azt mondták, hogy mi az, amire szükséged van, mire van szükséged ahhoz, hogy indulj. Azt mondta, hogy éppen cipésznél van az én egyetlen pár csizmám, amint megkapom, megyek. Uram, én készen vagyok. Én készen vagyok. Készen rendelkezésre állok, Uram. Mondd ezt neki a szívedből. Rendelkezésre állok. Mondd azt neki, Uram, formáld a szívem. Uram, te sírtál Jeruzsálemen. Uram, te sírsz az elveszetteken. Uram, te könyörületes megváltó vagy. Tennél engem a szívemberévé. Tennél te engem. Te tennél engem olyanná, mint te vagy Jézus, itt a földön. Uram, én szeretném, Uram, én szeretném, Uram, én szeretném. Köszönjük neked, köszönjük, köszönjük. Arra kérünk, hogy ez a gyülekezetet felemelve, hirdethessük az evangéliumot itt Szegeden, és aztán hirdethessük itt Magyarországon, környező országokban, és az egész világon. Urunk, a szívünket formáld, tégy minket léleknyerőkké, tégy minket olyanokká, aki az evangelista munkáját végzi, tégy minket megtörtekké, tégy minket imádkozókká, tégy minket olyanok, akik szólnak bátorsággal, tégy minket. Tedd ezt a gyülekezetet, léleknyerő gyülekezetté, tedd ezt a gyülekezetet, olyan gyülekezetté, amely annyira, de annyira, de annyira ismeri a te szívedet, hogy nem tehet más, csak szól te rólad. Urunk, ez a kérésünk. Köszönjük.